Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ipari méretű korrupció leállítását, a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását nevezte szó szerint a miniszterelnök múlt heti brüsszeli tárgyalásai középponti kérdésének az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában hangsúlyozta, keményen tárgyaltak, de nem okozott nehézséget számukra ezen vállalások elfogadása, hiszen ezek lényegében azok, amit a magyar emberek a Tisza párttal szemben megfogalmaztak. A kormány a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán, jelentette ki a kormányfő, hozzátéve egy kabinet munkáját az minősíti, jobb helyé teszi-e az országot a magyar emberek számára. Sólyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztségéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Sólyog Tamást. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a tekintélyét, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Az államfő leváltása vagy lemondás esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrában szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák az akkumulátoripar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunaferrel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelés készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntője idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. Franciaország szerte viszont csaknem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. A francia belügyminiszter közölte, az őrizetbe vettek felét Párizsban és környékén fogták el, mintegy 15 városból jelentettek rendbontást. Végül az időjárásról, délután és este sokfelé lehet zápor, zivatar, Holnap kelet felé haladva lesz több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Justinus vértanú. 100 körül született, Rómában halt meg, 166-ban, körülbelül 66 évet élt. Justinus Szamáriában, zsidó földön, Szichemben, polgári családban született. Szülei pogány görögök voltak. Már fiatalsága idején becsületesen és kitartóan kereste az igazságot. Fáradozásai közben talált rá a keresztény hitre, ezáltal megtalálta önmagát, és egyéniséggé fejlődött. Egy öreg zsidó férfi vezette el annak a fölismerésére, hogy az ószövetségi próféták Jézus előfutárai és útjának előkészítői voltak. Justinus éles elmélyű filozófus, aki későbbi életében maga mondta el, hogy, idézem szavait, egyes egyedül csak a kereszténységben találta meg az egyedül megbízható és igazi filozófiát. Megtérése után fáradhatatlanul tanított és írt. Egyetlen nagy témája Jézus Krisztus volt. A filozófusok köpenyében, mint vándorprédikátor járta a falvakat és a városokat. Minden rangú emberrel szóba állt, hogy megnyerje őket Jézusnak. Efezusban egy alkalommal két napon át vitatkozott egy tudós zsidóval és tanítványaival. A vita tárgya az volt, hogy milyen szerepet játszott Izrael népe Isten üdvözítő tervében, és hogy a megígért messiás Jézus volt-e vagy sem. 20 esztendővel később, erre a vitára visszaemlékezve, írta meg egyik híres művét, Párbeszéd a zsidó Trifonnal címmel. Ebben a műben a Szentírásból bizonyította be, hogy Jézus Krisztus istenségét és a pogányok meghívását az egyházba a Szentírás egyértelműen tanítja. Hosszú útjai végén Rómába érkezett, és mint filozófus és vándorprédikátor itt telepedett le. Saját iskolát alapított, amelynek nagy híre lett. Innen került ki a későbbi nagy hitvédő Tacianus is. Sok írott munkája Justinusnak elveszett, de ma is megvan az a két apológiája, amelyben többek között bátran fellépett az üldözött keresztények mellett. A császárnak, valamint a római szenátusnak szánt kérő és védő írás volt ez az üldözöttek érdekében. Nyíltan megcáfolta azokat a hazugságokat, amelyekkel az első keresztényeket vádolták, melyek szerint a keresztények istentelenek és ellenségei az államnak. Sőt, azt is kimutatta, hogy a pogány filozófusok legjobbjai alapjában már magukban hordozták a kereszténység csíráit. Fölbecsülhetetlen értékű az a munkája, amelyben röviden összefoglalta a keresztelés, az eukarisztia, vagyis az oltári szentség, és a vasárnap megünneplését. Ez az ős keresztény liturgia legrégebbi leírása, 165 táján keletkezett. Justinus és társai kihallgatásáról és elítéléséről, vértanúságáról az akták, a hivatalos iratok így számolnak be. A szenteket elfogatásuk után Rómába hurcolták Rusticus prefektus elé. Midőn a törvényszék elé állították őket, Rusticus prefektus így szólt Justinushoz: mindenek előtt tégy hitet az istenekre, és kövesd a császári parancsokat. Justinus felelt: bíróság elé állítani és elfogadni senkit sem lehet azért, mert engedelmeskedünk üdvözítőnk Jézus Krisztus parancsainak. Erre Rusticus megkérdezte: miféle tanokat vallasz? Justinus így felelt: bár iparkodtam megismerni mindenféle tant, de csak a keresztények igaz tanításához csatlakoztam. Ennek igazságait csupán azok nem fogadják el, akik tévedésekben botorkálnak. Rusticus prefektus kérdezte: helyesnek ítéled azokat a tanokat, te szerencsétlen? Justinus felelt: igen, sőt, igaz dogmaként fogadom el azokat. Rusticus prefektus: mi az a dogma? Justinus így felelt, az, hogy a keresztények istenét tiszteljük, akit egyedül vallunk teremtőnek az idő kezdetétől, és az egész teremtett látható és láthatatlan világ alkotójának, és tiszteljük Jézus Krisztust, az Isten fiát, akit a próféták előre megjövendöltek, mint az emberiség javára eljövendő üdvösség hírnökét, és mint a kiválasztott tanítványok mesterét. És én, mivel hogy csak ember vagyok, úgy vélem, csupán parányit mondhatok annak végtelen istenségéről, akit az imént Isten fiának mondtam, jól lehet ismerem a róla szóló prófétai jövendőlések bizonyító erejét. Tudom ugyanis, hogy az égből kaptak ihletést a próféták, és így jövendőlték meg az emberek közé való eljövetelét. Rusticus megkérdezte, tehát keresztény vagy? Justinus felelt, úgy van, keresztény vagyok. A prefektus Justinushoz. Hallom, hogy tudósnak tartanak, és te is úgy gondolod, hogy ismered ezeket az igaztanokat. Ha most megkorbácsoltatás után fejedet veszik, vallod-e meggyőződéssel, hogy a mennybe szállsz? Justinus felelt, remélem, hogy az ő honában lakom majd, ha mindezeket elszenvedtem. Tudom ugyanis, hogy mindazok, akik helyesen éltek, megkapják az isteni kegyelmet egészen a világ végezetéig. Rusticus prefektus kérdezte, tehát azt hiszed, hogy majd a mennybe szállsz, és ott majd elnyered a neked szánt jutalmat? Justinus felelt, nem csak hiszem, de határozottan tudom, és biztosra is veszem. Rusticus prefektus válasza, de térjünk csak vissza a kitűzött tárgyhoz, amely most szükséges és sürgős. Most tehát mindnyájan, akik csak itt vagytok, egyetértve áldozzatok az isteneknek. Justinus így felelt, egyetlen egy helyesen gondolkodó, jámbor ember sem vetemedik istentelenségre. Rusticus prefektus válasza, ha nem teljesítitek ezt a parancsot, akkor kegyetlenül megkínoztatlak benneteket. Justinus így felelt, epedve várjuk, hogy Urunkért Jézus Krisztusért kínzásokat szenvedve üdvözüljünk. Ez ad majd nekünk üdvösséget és megnyugvást, a mi Urunk és üdvözítőnk sokkal félelmetesebb és egyetemes ítélőszéke előtt. Ugyanígy nyilatkozott a többi vértanú is. Tedd, amit akarsz, mert mi keresztények vagyunk, és a bálványoknak nem áldozunk. Rusticus prefektus kihirdette az ítéletet. Akik az isteneknek áldozni és a császár parancsának engedelmeskedni nem akarnak, azokat megkorbácsoltatásuk után vezessék el, hogy a törvény előírása szerint halállal bűnhődjenek. E szent vértanúk Istent dicsőítve kimentek a kivégzés szokott helyére, és ott üdvözítőnket megvalva lefejezték őket. Így szenvedték el a vértanú halált. Szent Justinus ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Justinus vértanút arra tanítottad, hogy a világ szemében botrányt jelentő keresztet vállalja, és így Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretére eljusson. Közben járására engedd, hogy a tévedések veszélyeit legyőzve erősek maradjunk a hitben, Krisztus a mi Urunk által.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára a Szent Háromság vasárnapjáról elmélkedik.
A következő két vasárnapon nagy dologra vállalkozunk. Megpróbáljuk megérteni azt, ami emberileg felfoghatatlan, megérthetetlen. Ez a két vasárnap pedig Szent Háromság vasárnapja és Úrnapja. Az elsőn azt vizsgáljuk, hogy lehet az Isten egyszerre egy és három, másodikon pedig arra csodálkozunk rá, hogy a végtelen és örökké való hatalmas Isten hogy férhet el egy darab kenyérben és egy kicsi borban. Emlékszem, hogy annak idején, amikor egy gimnáziumban dolgoztam Miskolcon, mennyit próbálkoztam azon, hogy milyen szimbólummal tudnám szemléltetni a gyerekek előtt, a diákok előtt a Szent Háromság lényegét, és egy hirtelen ötlettől vezérelve, reggeli áhítat lévén, előkaptam a zsebemből a Nescafé 3 az 1-ben kis zacskóját, és mondtam, hogy gondolom sokan velem együtt ezzel a termékkel kezdik a napjukat. Egy finom dolog, amiben 3 összetevő van, kávé, tejpor és cukor, és együtt valami nagyon szép kompozíciót alkotnak, ami miatt mi szeretjük ezt a dolgot fogyasztani. Aztán amikor teológiára kerültem, persze megtudtam, hogy mindez nem stimmel teljesen teológiailag, hiszen az isteni személyek nem keverednek egymással, és azt is megtanultam, hogy az egyház atyák, meg később a teológusok sokkal hasznosabb és sokkal mélyebb szimbólumokat, analógiákat találtak ki a Szent Háromságra. Az egyik ezek közül, ami számomra nagyon szimpatikus volt, a következő. Képzeljünk el 3 fáklyát, amely mindegyik önálló lánggal rendelkezik. Ha közelítjük egymáshoz a fáklyáknak a csúcsát, egy bizonyos pontig különálló lángokat látunk mind a 3 fáklyán. De elég egyértelműen van az a pont, amikor a lángjelvek összeoldódnak egymásba, pedig továbbra is megmarad 3 különböző fáklyának az összetevője. És ez nagyon szépen mutatja, hogy mi az, ami 3, és mi az, ami 1 az Istenben. A lángolás, az egyisteni lények közös, de a fáklyák önállósága nem veszik el. Vagy ugyanilyen volt, amikor egyház történelmből hallottam, tanultam, hogy Szent Patrik, az íreknek a nagy apostola, térítője, amikor magyarázta a Szent Háromságot az ottani népeknek, akkor egyszerűen letépett a földről egy 3 levű lóherét, és eznek a szimbólumán keresztül magyarázta, hogy a közös tőről, az egyisten lényekből a 3 isteni személy, a 3 levél hogyan ágazik el. Ezek csak emberi szemléltetések, de talán mégis valamit bemutatnak abból az igazságból, ami számunkra a Szent Háromság, és közelebb kerülünk hozzá. Aztán még van egy érdekes dolog az életemben, amely közelebb hozta számomra a Szent Háromság lényegét. Vezetői beosztásban voltam egy gimnáziumban sok éven keresztül, és minden héten vezetőségi értekezletet tartottunk a helyettesekkel. Többször megtörtént, hogy nem egy véleményen voltunk egy bizonyos témával kapcsolatban, de a értekezlet végére kompromisszumot kellett kötni, le kellett tenni a voksunkat valami mellett, és aztán kifelé, a közösség felé azt az egy döntést kellett képviselni. Teljesen természetes, hogy egy közösség tagjainak nem kell, hogy érzékeljék azt, hogy miben nem értettünk egyet korábban. Ő akkor vezet előre egy közösség életét egy irányvonal, hogyha egységes, egyértelmű az, hogy merre is tartunk. Ez persze megint nem tökéletes jelkép, hiszen a Szent Háromság személyei nem vitatkoznak egymással, ők nincsenek külön véleményem, de abban talán mutatott valamit, hogy milyen fontos még a földi nevelésben és egy intézmény vezetésében is az egységes külső megjelenés. A Szent Háromság tehát egy nagyon csodálatos titok, amibe bepillantást engedett az Úristen nekünk. Nélkül nem is tudnánk, hogy ő 3 szeméből áll. Arra még csak-csak eljutott a zsidóság, hogy Istenből csak egynek lehet lennie, mert ha több Isten lenne, a között aláfölé rendeltség lenne, ami önmagában ellentmond annak, hogy valakit is Istennek nevezzünk, ha függ valaki mástól. De arra, hogy ez az egyetlen Isten 3 személyben létezik, erre önállóan nem jöttünk volna rá. Ha viszont elárulta az Isten, akkor nek üzenete van a hétköznapunkra nézve. Mit tudunk a Szent Háromság személyétől megtanulni, ami hétköznapi életünket érintően? Hát nézzük, miben tanítanak minket. A Szent Háromság személyei jelen vannak egymás számára, ellentétben azzal, ahogyan mi sokszor szétszórtak. A Szent Háromság személyei odafigyelnek egymásra, meghallgatják egymást, érdekli őket, mit mond a másik. Mi vajon hogy állunk ezzel? Valóban ilyenek a közösségeink, a családunk, a generációk közötti különbség, a munkahelye, az utca, a lakókörnyezetünk? A Szent Háromság személyei együttműködnek egymással, nem egymás mellett élő magányosok klubja. Nem egyénies, különutas megoldásaik vannak, náluk elképzelhetetlen, hogy valaki más dolgot képviseljen, mint a másik. A Szent Háromság személyei ráhagyatkoznak egymásra, azzal szemben, mintha bebiztosítanák magukat a másik ellenében. Megbíznak egymásban, nem irigyelnek egymástól semmit, örülnek egymás örömének. Nem tartanak fenn menekülési útvonalat, amerre leléphetnének adott esetben. Élet és növekedés csak ilyen bizalomteljes légkörben lehetséges. És a Szentháromság személyei közösen birtokolnak javakat, a közös értékeiket, örömeiket, és egyik sem sajátítja ki azt a maga számára. A Szentháromság személyi azonban nem csak egy szép képet állítanak elénk, hanem be is hívnak maguk közé. Arra hívnak meg bennünket, és erre minden keresztvetés emlékeztet bennünket, hogy mi is részesei lehetünk ennek a csodának. Az Isten minket is részesíteni akar ebben, rá akar kapcsolni bennünket a Szentháromság áramkörébe. A vérkeringésnek a részévé akarják, hogy váljunk ennek a közösségnek. A Szentháromság személyei ilyen szempontból végképp önzetlenek. Mindannyian ismerik talán Szent Ágostonnak a történetét, aki a tengerparton sétálva a Szentháromságnak a titkán gondolkodott, és egy gyerekre lett figyelmes, aki a tenger vizét egy gödörbe kezdte kimeregetni, és megkérdezte, mit csinálsz, fiam? Mire a gyerek mondja, kimerem a tenger vizét ebbe a gödörbe. Mire az okos Szent Ágoston felnőttként mondta, hiszen az sohasem fog sikerülni neked, kisfiú. Mire a gyerek a legenda szerint azt mondta, hamarabb fogom én kimerni a tengervizét ebbe a gödörbe, mint te megérteni a Szent Háromság titkát. Isten mégis fontosnak tartotta, hogy megtudjuk ezt róla. Legbensőbb életét is feltárta előttünk, sőt nem csak megmutatja ezt, hogy szemléljük, hanem Krisztusban beemeli az emberiséget ebbe a kapcsolatba, és meghív mindannyiunkat oda. Ilyet csak olyan valaki tesz, aki nagyon szeret. Itt a Földön legfeljebb bizonyos mértékben és ideig óráig enged számunkra valaki bepillantást igazi énjébe, miközben mindig ott marad a veszély, hogy a másik visszaél a bizalommal, kihasználja, amit megtudott rólunk és ellenünk fordítja, aki pedig feltárta magát, az sérülhet. Mégis mindennek ellenére természetes törekvés mindenkiben, hogy ennek a kockázatnak ellenére megtegye mindezt, hiszen ez tesz bennünket igazán személyé. Igaz, megtehetnénk, hogy egy biztonságos távolságban éljük életünket mindenkitől, és ezzel elkerüljük a kiszolgáltatottságot. De ezzel együtt emberségünket is feladnánk. Nem lennénk többé személyek, csak érdekek és ösztönök mentén működő evolúciós termékek. Talán a gyermek és a szerelmes ember éli meggondolatlanul, hogy mérlegelés nélkül ad ki mindent magából, és engedi be a másikat énje titkaiba. Na és persze a szent, aki megsejtett valamit abból az Istenből, aki hasonlóan viselkedik velünk. Isten azzal, hogy a teremtésben, a megváltásban és pünkösdben feltárta előttünk legbensőbb életének titkát, szentháromságos életét, rendkívüli dolgot tett velünk. Beengedett minket oda, ahová semmi jogunk nem lett volna bejutni. A többi világvallás Istene csak beszél magáról, parancsokat ad, s legfeljebb időnként megkegyelmez és ad valami örömet. A mi Istenünk ezt végtelenül felülmúlja. Önmagába enged be, és önmagát ajándékozza nekünk. Érted-e már, hogy ennél többet senki sem adhat? Mi mindig csak valamit kérünk Istentől, egészség, siker, béke, de ő nem ilyen kicsinyes. Nem ideig, óráig akar elkábítani minket valamivel, ami után minden marad a régiben, semmi sem oldódik meg, hanem végérvényesen meg akarja oldani életünk problémáját. Miért kérsz még mindig csak valamit Istentől, amikor ő a mindent, önmagát akarja neked adni? Miért kérsz időleges megoldásokat, tüneti kezelést, amikor jelenléte benned mindent örökre megváltoztathat?
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 6. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondók Lézbe Áta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosnéja Csúrita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Laboré Szent Kataliról és a Csodás Érem történetéről.
Az Atya, a fiú és a Szent Lélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, Amen!
Krisztus feltámadt, Alleluja!
Valóban feltámadt, Alleluja!
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai műsorunkban a szűzanyáról fogunk egy kicsit beszélgetni, mivel május hónapja a szűzanya hónapja, és Laboré Szent Katalinról, az ővele kapcsolatos csodáról. Kezdjük akkor, melyik két hónap különösen a szűzanya hónapja?
Május és október.
Köszönöm szépen, így van, Léna, jól mondtad. Májusban sokszor imádkozzuk a Lorettói litániát. Fontos, hogy már kiskorva is megtanuljuk ezt az imát, és hozzá vannak nagyon szép kis Mária imádságok, például a Most segíts meg, Mária, vagy a Szőszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Most gyermekkorban már jó tudni ezeket a kis imákat, el is lehet menni minden nap a templomban, ezt a Lorettói litániát végezzük. Van a másik Mária hónap, az október, akkor pedig a rózsafűzért szoktuk mondani. Milyen rózsafűzéreket ismerünk? Milyen fajta rózsafűzéreket és hányat?
Léna. Örvendetes, világosság, fájdalmas, dicsőséges.
Így van, köszönöm szépen. Tehát a hét minden napján másfajta rózsafűzért mondunk. És meséltem arról, meg beszélgettünk itt a rádióban, hogy volt a Lourdi jelenés. A Lourdi jelenésben Franciaországban Bernadettnek megjelent a szűzanya, és kérte, hogy minden nap végezze el a rózsafűzért. Ezt a rózsafűzér imádságot szeretné a szűzanya, hogy a többi emberek is imádkozzák. Aztán megint teltek a hónapok, ugye ez februárban volt, aztán beszélgettünk egy másik jelenésről, a fatimai jelenésről. A fatimai szűzanya is kérte az imádságot, köztük pont a rózsafűzér imádságot, és második János Pál pápa is nagyon szerette ezt a rózsafűzér imádságot, és ő szorgalmazta, hogy a világosság rózsafűzérét is imádkozzuk. Szeretném, ha most a rádióban elmondanánk a Most segíts meg, Mária imát, ami egy nagyon kedves ima én szerintem. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajna, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség ígnya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Ez nagyon szép imádság, ez jó, ha mindig mondjuk, ha valami baj van, vagy valamit szeretnék kérni a Jóistentől, meg a szűzanyától, akkor nagyon gyorsan el szoktam ezt mondani, de ti is minél többször mondjátok. Aztán van az oltalmad alá futunk, Istennek szentszülője, megvan az az imádság is, hogy Szőszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ezeket még nem baj, ha nem tudjátok önállóan, de imakönyvből nagyon szépen lehet felolvasni, elmélkedni. Egy érdekességről szeretnék beszélni nektek, Laboré Szent Katalinról és a Csodás Éremről, az ő életéről. Először is ismerjük meg őt, hogy ki volt ő, egy Franciaországban született lány. Laboré Szent Katalin és a Csodás Érem. Páli Szent Vince 1581-ben, április 24-én született Dax melletti Pugni községben. Tanulmányai után pappá szentelték, és 1604-ben teológiai bakkalerátust szerzett. 1612-ben Párizs Klinki nevű elővárosában lett plébános. Ünnepélyes fogadalmat tett arra, hogy életét a szegények gondozásának fogja szentelni. Világi papokkal együtt létrehozott egy missziós kongregációt, akik magukat lazaristáknak nevezték, valamint egy a polgárság köréből származó nőkből álló társulatot a szegények és betegek gondozására. Ebből alakult meg a Szeretett Leányainak Társulata, amely Magyarországon irgalmas nővérek nevén vált ismerté. A Szeretett Leányai klauzúra nélkül éltek, nem viseltek szerzetesi ruhát, és a városokat és a falvakat járva gondozták a betegeket, időseket és árvákat. Törődtek a börtönök lakóival, és a kórházakban gondoskodtak a beteg gondozás megszervezéséről is. Tehát Páli Szent Vince, ő is egy szent volt, és ő vele kezdtük most a beszélgetést, ő alapította meg az irgalmas nővérek rendjét. És ezen belül Labore Szent Katalint szeretném, ha ismertetnénk itt a rádióba az ő életét.
Labore Katalin 1806. május 2-án Franciaország Côte d'Or nevű tartományában született. Édesapja földműves volt. A Labore családban 19 gyermeket neveltek. Katalin 9. gyermekükként született. A család nagy szegénységben élt. Amikor Katalin 9 éves lett, édesanyja meghalt. Ekkor mit tett? Levette a szekrény tetejéről álló Szűz Mária szobrocskát, és magához ölelte. Arra kérte a szűzanyát, hogy legyen itt a földön hiányzó édesanyja helyett édesanya. 1818. január 25-én részesült az első áldozásban. Katalin kezdetben, mint szolgáló leány, dolgozott egy jómódú családnál. 1830-ban belépett a Szeretett Leányainak Társulata párizsi kongregációjába. 4 nappal azt követően, hogy Katalin megérkezett a Dubák utcában található rendházba, történt meg Páli Szent Vince erekéinek ünnepélyes átvitele a lazaristák kápolnájába, amely a Rue de Bac közvetlen szomszédságában volt. Az erekék átvitele ünnepélyes körmenetben történt. Katalin mindennek tanúja volt.
Július 18-án Páli Szent Vince ünnepének előestéjén, aki 1609-ben Párizsba jött, hogy megalapítsa a Szeretett Leányainak Társulatát, a főnöknő a Szent Szűz iránti tiszteletről beszélt a novíciáknak. Minden nővérnek adott egy darabkát egy Szent Vince által viselt karinkből. Katalin ketté tépte azt a darabkát, amelyet kapott, és az egyik felét szájába dugta és lenyelte. Ezért tette mindezt, hogy így módon elnyerje Szent Vince közben járására azt a kegyelmet, hogy megláthassa a Szent Szűzet. Ezzel a gondolattal tért nyugovóra.
Köszönöm szépen, Nóri. Páli Szent Vincét nagyon nagynak tartotta Labore Katalin. Mindig figyelte őt, és hogy a meghalt és a vitték az erekjeit, részt vett ezen a szentmisén. Az volt az álma, hogy találkozhasson a szűzanyával, és mindig ezért imádkozott. És volt, amikor meg is jelent neki álmában, például egy pap, akitől azt a hangot hallotta, hogy leányom, jó dolog ápolni a betegeket. Most menekülsz előlem, egy napon azonban boldog leszel, ha hozzám jöhetsz. A jó Istennek terve van veled, ne felejtsd el. Amikor néhány évvel később az irgalmas nővérek egyik társalgójában meglátta alapítójuknak ennek a Páli Szent Vincének a képét, akkor fölkiáltott. Ez az a pap, aki támomban már láttam. Később került ő a szerzetesi közösségbe, mert ez a Páli Szent Vince ugye az 1600-as években élt. 1581-ben született. És pont ezekhez a nővérekhez került, akinek az alapítójának a képe fönt volt a falon, és ráismert, hogy az álmába ezt a papot, Páli Szent Vincét látta. És ő mondta neki ezt, hogy jó dolog, hogy ápolja a betegeket. Bíborka, légy szíves, folytasd a történetet.
Az első jelenés, 1830. július 19. Az 1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka hirtelen a következő hangot hallotta. Labore nővér, álmából felriadva felült az ágyából. Az ágy mellett egy kb. 5 év körüli kisgyermeket látott, aki nagy fényességet árasztott. Fehér ruhát viselt. Labore nővérnek mondotta, a kápolnába kell jönnie. Ott várja őt a szűzanya. Katalin habozott, mivel nem akarta felébreszteni a többieket. De a gyermek azt mondta, jöjjön már 11:30, mindenki alszik, jöjjön velem. Katalin követte a gyermeket. Átmentek a hálótermen, de senki sem ébredt fel. Ezután lementek a lépcsőn, amely a kápolnába vezetett. A gyermek egy ujjal megérintette a kápolna ajtózárját, mire az kinyílt. A kápolnát ragyogó fényesség töltötte el. Az összes gyertya és lámpa égett. A gyermek a nővét a szeretett leányai főnök nőjének székéhez vezette. Katalin letérdelt és várakozott. Majd a gyermek így szólt. Íme a szent szűz. Katalin sejem suhogását hallotta, majd látta, hogy egy kék köpenybe és fehér fátyolba öltözött hölgy közeleg.
Így van. Szerintetek ki lehetett az, akit látott Katalin?
Mária. Léna.
Így van. Szűz Mária. Folytassuk tovább. Nóri.
Az letérdelt a tabernákulum elé, majd helyet foglalt a székben. A gyermek, Katalin most már tudta, hogy az őrző angyala utasította Katalint, hogy boruljon le a hölgy lábaihoz. Egy pillanatra letérdelt a legszentebb oltári szentség előtt, kezeit összekulcsolva térdén. Ezután egy-két órán tartó beszélgetés következett. A szent szűz elmondja neki, hogy az úr egy küldetést bíz rá, amelynek teljesítése során sok nehézséggel kell majd megküzdenie. A szűzanya már itt nehéz időkről beszél. Az egész világon el fog uralkodni a zavar, és sok szerencsétlenség következik majd be. A keresztet megvetik majd, és a földre vetik. Urunk oldalát újból megnyitják. Ezeket mély szomorúsággal a szemében mondta, de bátorítólag tette hozzá.
De jöjjenek az oltárnak lábaihoz, innen árad majd a kegyelem mindazokra, akik azt kérik majd kicsire és nagyra. Az 1930. július 18-ról 19-re virradó éjszakáról ezeket mondotta Katalin. Ez volt életem legboldogabb pillanata. Egyszerűen nem tudom szavakba önteni, mi történt velem. Nem tudom, hogy a jelenés meddig tartott.
Hallottátok, hogy megjelent a szűzanya Labore Szent Katalinnak, és ez volt neki a legfontosabb, legcsodálatosabb éjszakája, és az őrangyal vezette őt, az ő kis őrangyala a szűzanyához. És a szűzanya sok mindent elmondott neki, és valamit el is mondott ő is a papoknak, valamit pedig ugye olvastuk, meg olvashatjuk, hogy meghagyott magának, és később mondta el. Tehát beszélt a szűzanya arról is, hogy Labore Szent Katalin viselje el a ráváró szenvedéseket, miközben bal kezével az oltára mutatott, amely előtt térdelve ki kell öntenem a szívemet. Ott találok meg minden vigasztalást. A Jóisten küldetéssel akar megbízni téged, mondta a szűzanya Katalinnak.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent, lelkekért, most is halálunk óráján.
Én az Úrnak szolgáló lánya, legyen nekem akaratod szerint.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halál.
Az ige testé lett, és ma is köztünk él.
Üdvözlégy Mária,
1830-ban, november 27-én Katalin a közös elmékedés alkalmával látta a szűzanyát. Egy fél gömbön állt, lába alatt eltaposott kígyó tekergőzött. Kezében gömböt tartott, rajta aranykereszt állott. Kezének ujjait gyűrűk díszítették, amelyekbe különböző nagyságú, drága kövek voltak illesztve, és csodás fény sugárzott belőlük. A látnoknő belsejében hangot hallott. Ez a gömb, amelyet látsz, nem csak az egész világot ábrázolja, hanem Franciaországot és minden embert külön-külön is. A kövekből előtörő sugarakról pedig megjegyezte. Azoknak a kegyelmeknek a jelképei ezek, amelyeket kiárasztok mindenkire, aki csak kéri tőlem. Azt is megértette azonban, hogy egyes sötét drága kövek, amelyek nem sugároztak fényt, azokat a kegyelmeket jelképezték, amelyeket senki sem kért. Ezután hirtelen megváltozott a látomás. A boldogságos szűz már nem tartotta a földgömböt, hanem leeresztett fénysugarakat árasztva, karjai írgalommal tervet árultak a föld felé. Alakja körül ovális keretben aranybetűkkel formálódtak ki ezek a szavak. Ó, bűn nélkül fogantatott szent szűz, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk. Szívében pedig megkapta a megbízatást. Veres érmet e minta szerint. Aki hordja, nagy kegyelmet nyer, különösen, ha nyakán viseli. Elárasztja a kegyelem azokat, akik bizalommal hordják az érmet. A nővér ezután látta az érem másik oldalát is, melyen Mária nevének kereszttel koronázott monogramja, alatta Jézusnak tövis koronával körülvett, illetve Mária törrel átöfött szíve volt látható. A képet 12 csillag vette körül. Itt a rádióba is hoztam nektek ilyen csodás érmet. A látomásai többször ismétlődtek, gyóntató atya azonban elutasítóan viselkedett, és csak 1832-ben beszélt a megbízásról Párizs érzsekével. Tehát 2 évig nem tudott beszélni róla, illetve a gyóntató atya elküldte őt, és 1832-ben kibocsájtottak 2000 érmet. Egy érmet magával vitt az érsek egy halálos beteghez, akit ki akar békíteni Istennel és az egyházzal. Eleinte úgy tűnt, hogy nem jár sikerrel az érsek, és már az ajtó felé indult, amikor sietve visszahívták. Teljes fordulat történt. A haldokló megsiratta a tévedéseit, és igazán szépen szentségekben halt meg. Ez a csodás megtérés Párizs érsekét is megerősítette a jelenések valódiságában, és ez volt az első eset, amelyet oly sok követett. Tehát a nép az érmet mindjárt csodásnak nevezte. 1834 áprilisában megjelent az első írás címében a csodás érem névvel. Az érem csak hamar elterjedt egész Európában. Tény, hogy diadal útja révén a katolikusokban tudatossá vált Mária szeplőtelen fogantatásának titka, s hogy nagy örömmel fogadták, amikor azt 1854-ben dogmaként hirdette ki 9. Pius pápa. Tehát hogy szólt a kérés, Nóri?
Készítessetek érmet az itt megadott minta szerint. Akik azt viselik, nagy kegyelmet kapnak. Bőséges kegyelemben részesülnek, akik azt bizalommal hordozzák.
Így van, és mai napig is lehet ilyen érmet kapni. Katalin 46 éven át élt irgalmas nővérként Párizsban, az öregek otthonában. Először a konyhában foglalkoztatták, majd az öregek és betegek ápolásában. Tökéletes példája lett az irgalmasságnak, amely nem ismer mást, csak a betegek, öregek, gyermekek gondozását, feladatát egészen csöndben, szerényen, alázatosan teljesíti, mert szívében az Isten szeretet emésztő tüze ég. Miért szerettem volna ezt a Labore Szent Katalinnak az életét elmondani? Nektek meg itt egymásnak, itt a rádióhallgatóknak, szerintetek, Léna?
Mert mivel májusban van a szűzanya hónapja, és Labore Szent Katalin is szűzanyai jelenést látott.
Így van, szűzanya tisztelő volt, nagyon ügyesen mondtad, és szűzanya jelenést látott, és mire kérte őt a szűzanya, hogy csináltasson?
Érmeket,
így van, szóljon a párizsi érseknek, és mondja el neki, hogy mit szeretne a szűzanya. És az érsek tényleg megtette ezt, és most is mai napig lehet ilyen érmet kapni, és aki minden nap hordja, és minden nap elmondja azt az imát, hogy ó, bűn nélkül fogantatott szent szűzt, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk, azokat megsegíti a szűzanya. Immár több száz éve terjed az egész világon, és minden társadalmi rétegben a csodás érmű boldogasszony tisztelete, és annak nyomán a kegyelmek sok csodája. Ahol a hívek szívesen fogadják és hittel hordják az érmet, ott a lelkek megújulása sem marad el. Labóre Szent Katalin, mint a szeretett leánya, irgalmas nővér egész életét az öregek szerény szolgálatába töltötte el, párizsi szegényházban, amíg élt nem árulta el senkinek, hogy ő a szűzanya megbízottja. 1876. december 31-én halt meg, és 1933-ban boldoggá avatták. Majd 1947-ben szenté avatásra került sor. A jelenések kápolnája Párizsban nagyon látogatott zarándokhely. Én is voltam Párizsban, hoztam nektek képet is róla, mert képzeljétek el, hogy őnek is a teste éppen maradt, és az irgalmas nővérek párizsi templomában van eltemetve. Tehát hallottátok, hogy Labóre Szent Katalin, ő a betegeket ápolta, gyerekekkel foglalkozott, és szerényen élt, és a szegény házban dolgozott, a szegényeket is segítette. Műsorunk folytatásában egy kis történetet szeretnénk még elmondani a három gyermekről.
A három gyermek. A három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. A forrás melletti kőpadon egy ősz idős bácsika üldögélt. Hallgatta az asszonyokat. Az asszonyok gyermekeiket dicsérték.
Az én fiam,
mondta az első,
olyan gyors és ügyes, hogy senki sem léphet a nyomdokába.
Az enyém már,
állította a második,
úgy énekel, hogy a pacsirta is elbújhat mellette.
És te mit tudsz mondani a fiadról?
Kérdezték a harmadikat, aki eddig csendben volt.
Nem tudom, mit mondjak fiamról,
válaszolta az édesanyja.
Nagyon jó fiú, mint sok más gyermek, de nincsenek különleges képességei.
Az asszonyok megtöltötték a kannákat vízzel, és elindultak hazafelé. Az öreg ember egy darabig követte őket az úton. A három anya a kannák súlya miatt megállt pihenni. Három fiatal közeledett feléjük. Az első egy mutatványt rögtönzött. Akrobatához illő gyorsasággal vetett cigánykereket, és úgy szaltozott, mintha gumiból lett volna. Az asszonyok csodálkozva nézték az ügyes fiú mutatványát. A második fiú egy gyönyörű dalba kezdett, hangja úgy csengett, mintha tényleg pacsírta lenne. Az asszonyok ők is megcsodálták, és úgy néztek rá, mint egy angyalra. A harmadik gyermek oda sietett anyjához, elvette tőle a nehéz kannát, és mellette haladt a hazafelé vezető úton. Az asszonyok az öreghez fordultak, és megkérdezték, mit szól a gyerekeikhez.
A gyermekekhez?
Mondta az öreg.
Csak egyet láttam.
Így van, így szólt a történet. Mi ebből a tanúság, gyerekek, lányok, mondjátok el szerintetek? Ugye nagyon dicsekedtek az anyukák, mind a két anyuka dicsekedett, hogy milyen jó gyerekeik vannak. Az egyik mit tudott, Nóri?
Hogy nem dicsekedni kell, mert minden gyerek ugyanolyan jó.
Mi ebből a tanúság a három gyerekre, mi volt a jellemző? Az első kisfiúra.
Nagyon jól tornászott.
Így van. Jön a második, Nóri.
Nagyon szépen énekelt, és nagyon szép volt a hangja.
Igen, ez is nagyon jó, mert egy jó tulajdonság, és ez is dicsőséges, az anyukája el volt tőle olvadva tulajdonképpen. És jött a harmadik, megkérdezték, hogy és a te fiad? Ő nem mondott semmit, illetve annyit mondott, hogy jó gyerek, igaz? És mi történt, amikor jöttek a nagy kannákkal az anyukák?
A három fiúból csak egy nem tudott segíteni az anyukájának, és átvette a kannát.
Így van. Tehát a szeretet nem mindenképpen egyforma, és ez a kisfiúnak jutott eszébe, hogy szegény anyukám viszi a nagy, nehéz vizes kannákat, és elé sietek, és megfogom, és segítek neki, és viszem haza egy darabig, vagy addig, amíg haza nem érünk. Tehát ebből a történetből az a tanúság, hogy a szeretet a legfontosabb, nem is kell annyira kikövetelni, hanem az magától jön. Mi is szeretjük egymást, és segítőkészek vagyunk. Kiről tanultunk, és mit viszünk magunkkal haza erről a hittanóráról?
Labúré Szent Katalinról és a csodás éremről, kinek az ünnepnapja november 28.
Így van, köszönöm szépen. Szeretném még egy szép imával zárni a műsort, a betegek imájával. betegségben és fájdalomban az Úr Jézushoz. Te adj erőt, hogy tűrni tudjak, ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy betegségemben is szeressenek. Te erősítsd meg erőtlenségemet, hogy kitartóan vigyem a keresztemet. Te légy árvaságom erős támasza, tudom, te vagy a gyöngék gyámola. Te őrizd meg gyöngülő eszem, hogy életem nagy teher ne legyen. Ó, adj azoknak érző szeretetet, akiknek egykoron én adtam az életet. Legyen a szívükben jóság és irgalom, betegségemet megértő szánalom. Áld és őrizd őket, szeretett Jézusom, hogy találkozzunk nálad egykoron. Engem pedig vezes, védj, oltalmaz, szent keresztedről lehajolva támogass. Végső órámom lelkemnek irgalmaz, mennyekben örök javakkal jutalmaz. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Jézus véred tisztára mos engem, ruhám hófehér, érzem már a dal. Anyám Mária feledz engem, a bárány dalát, a sátán itt nem nyer csodát. Jézus lelke áradj rám, és tölts el, vedd a szívem teljesen,
hangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Ugye milyen szép volt, mikor még gyermekként féltünk, csalogat az égbolt. Gyere, rajzolj egy felhőt, nézd, ahogy az égen hogy értünk, ég még egy csillag, hagyd neki, hogy égjen, ha kell a fényéred, bízlak. Csend van a városban, ugyanaz a szomorú szemek, kérdezik, hova tűntél, mondd, de te nem tudod a neved se. A válasz a bátra ki, ez egy késői üzenet, bárki bármit is mondana, ne felejtsd el, hol van a te helyed. Kint ugyanaz a szél fúj csendben egy végtelen alagút, hadat üzennék parancsra egy büntelen háborút. A társad a mélybe húz, fegyvered legbelül, visz tovább, ha menni kell, a szíved a hátsó sorba ül. Ugye milyen szép volt, mikor még gyermekként féltünk, csalogat az égbolt, gyere rajzolj egy felhőt, nézd, ahogy az égen értünk, ég még egy csillag, hagyd neki, hogy égjen, ha kell a fényére bízlak. Rég keresed a szívem, én azt, amit más még nem, maradok ébren, ha jönnél, biztosan elhiszem. Várnak az éjszakák, bárhova rejtenél, ott leszünk a tűz körül, ameddig a reggel el nem ér. Ugye milyen szép volt, mikor még gyermekként féltünk, csalogat az égbolt, gyere rajzolj egy felhőt, nézd, ahogy az égen értünk, ég még egy csillag, hagyd neki, hogy égjen, ha kell a fényére bízlak. Ugye milyen szép volt,
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!